21 hete gondolkozunk közösen arról, hogy küldetésünk van, és ezen a mai délelőttön arra szeretnék rávilágítani, hogy a mi elődeink, az apostolok, a misszionáriusok honnan vették ezt az elképesztő erőt, ami mindig mindenen átvitte őket, és ami elképesztő módon tudatosította bennük, hogy ez a küldetés az övék, és hogyha ők nem teszik, akkor senki nem fogja. De ez a küldetés a világ megmentéséről szól. Így olvassuk ezen a mai délelőttön. Isten igéjéből, az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből Isten szavát, mégpedig az első verstől kezdve. A következő képpen hangzik tehát az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből az első verstől kezdve. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost, felvonultak Jászón házához és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászón befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást mondanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászóntól és a többiektől, elbocsátották őket. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk megérteni ma a te igédből, hogy honnan származott a mi testvéreink ereje, hogy mi adta nekik azt az erőt, hogy legyőzhetetlenek voltak, hogy miért mondták róluk azt, hogy felforgatják a világot. És atyánk, szeretnénk a nyomukban járni, mi is tenni a te akaratodat, betölteni a küldetést, amit ránk ruházol, és felforgatni a világot. Amen. Foglaljunk helyet. Kérem, vetítsük ki a képet. A mögöttem látható képen Pál apostol és munkatársai missziói útjáról látunk majd egy térképet. A következő percekben azok az események, amelyekről szó lesz, ezen a területen játszódnak. Nagyon érdekes, hogy mire Pál apostol, Szilász és a munkatársai elérnek Tesszalonikába, az evangélium híre, amit hirdetnek, már megelőzi őket. Az evangélium híre megelőzi az evangélium hirdetőit. A tesszalonikaiak semmit nem tudnak még az evangéliumnak a tartalmáról. Nem tudják, hogy mi az az üzenet, ami a térségüket felbojdítja, de a hatását tapasztalják. Pál apostol első missziói útja, ami a kis-ázsiai térséget érintette, egészen eddig ezen a területen mozogtunk. Júdea, Szíria és a kis-ázsiai térség. Ez az üzenet, ami a kis-ázsiai térséget érintette, eljut szépen Görögországnak a keleti részébe, az égei tengernek a medencéjébe. Az első missziói út Krisztus után 46-47-ben történt. A második missziói út, ami tehát a görög városokat célozta, 49 és 51 között zajlott. Tehát volt egy 2 éves szünet, amiről annyit közöl csak Lukás a számunkra, hogy Pál és a munkatársai az antiókiai gyülekezetben, az anyagyülekezetükben tanítottak továbbra is. És aztán újra elindulnak egy missziói útra, a jeruzsálemi apostoli gyűlést követően, viszik ennek a gyűlésnek a hírét a már meglévő gyülekezetekbe, és mennek tovább hirdetni az evangéliumot. Van tehát 2 év szünet, és ez a 2 év elegendő volt arra, hogy az evangéliumnak a hatása elérjen a görög szigetvilágba. Az evangéliumnak a tartalma valószínűleg nem, hogy miről szól Isten evangéliuma. Ez még nem, de a hatása igen. És amikor Tesszalonikában megjelennek a misszionáriusok, akkor a tesszalonikaiak, akik semmit nem tudnak még az egész üzenetnek a lényegéről, már úgy fogadják őket, hogy hát ezek azok az emberek, akik felforgatták a világot. Ezek azok az emberek, akik a tőlünk keletre élő világot már felforgatták, felbolygatták, és most itt is megjelentek. Igazuk volt? Nagyon is igazuk volt. Pál apostolnak és társainak, a misszionáriusoknak az üzenete felforgatta az egész akkor ismert világot. Remélem megvan még a könyvjelzőtök, az apostolok cselekedeteiről szóló sommás kis könyvjelző. Jézus utasítására az evangélium elkezd terjedni Jeruzsálemből, elterjed Júdeába, Samáriába, elterjed Rómáig, sőt a föld végső határáig, és elér ide Debrecenbe is. Volt hatása annak, amit Pál és munkatársai hirdettek? Hogyne? Felforgatta az akkori világot? Nagyon is! A tesszalonikaiak jól érzékelik, hogy itt valami olyan dolog történik, ami fenekestől a feje tetejére állítja a világot. A mai kérdés tehát, amit szeretnék feltenni, és aztán 3 pontban meg is válaszolni, hogy mitől volt az az üzenet, amit Pál és munkatársai hirdettek, ennyire erőteljes? Mitől volt annyira erős az evangélium, hogy úgy szummázták az akkori világnak azon a térségén élő emberek, hogy ezek az emberek felforgatják a világot? 3 alapelvet szeretnék ma elétek tárni. Ha egy gyülekezet, ha Isten népe és Krisztus követői komolyan veszik ezt a 3 alapelvet, fel fogjuk forgatni a világot, és ennél nem lehet kevesebb a célunk. Ez a 3 alapelv pedig: szerették a királyukat, mert királynak tartották Jézust, szerették egymást olyan mély kötelékkel, amihez nekünk még fel kell érnünk, és szerették az Isten igéjét mindennél jobban. Na nézzük ezt a hármat. 3 évet terjedt tehát a környéken az evangélium. Kis-Ázsiától Görögország felé. Ebben a néhány évben 6 olyan alkalomról olvasunk, amikor a sokasságot, az egyes városoknak a sokasságát a helyi zsidóság, vagy éppen a pogány vezetők fellázítják, fellármázzák. Ennek következményeképpen az a minimum, hogy Pálnak és munkatársainak el kell hagyniuk azt a várost, de 3 alkalommal megbotozzák, illetve megkövezik őket, és 2 alkalommal olvasunk arról, hogy ez az egész irítségből történt. 46-ban elindulnak Pál és munkatársai. Az első missziói út 2 évig tart. Aztán 2 év szünet, azért mondtam az előbb 3 évet, mert 49-ben indul újra. 3 intenzív missziói év. 3 év alatt 6-szor űzik ki őket különböző városokból. Ennyiszer ingerlik fel ellenük a városnak a sokaságát. 3-szor megbotozzák, megkövezik őket. 1-szer Pál majdnem meg is hal, és kiderül, hogy ez az egész újra és újra irítségből történik. És miért van az, hogy az egyik városból kiűzik őket, majdnem meghalnak, de mennek tovább a következőbe, és mintha mi sem történt volna, ugyanúgy bemennek a zsinagógába, ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, ugyanúgy vitáznak napról napra. Honnan van ez az elképesztő erő? 1. Ezt olvastuk. Mást mondanak királynak, mégpedig Jézust. Ez az első alapelv. Szerették a királyukat. Mást mondanak királynak, mint a császárt, tudnélik Jézust. Honnan ismerős ez nekünk? Történt már olyan, hogy valakik maguk mellé vettek a piaci csavargók közül némelyeket, és azzal felingerelték a sokaságot. Hol láttunk már ehhez hasonlót? Úgy van, Jézus keresztre feszítésénél. Nem újdonság ez tehát. Aki embereket, tömegeket akar manipulálni, megvannak ehhez a megfelelő eszközök. Ez az egyik. Fellázítani egy városnak a sokaságát. Abban a kultúrában sokkal jobban benne volt ez, sokkal kisebb városok, egy központi térrel, könnyebben meg lehetett ezt tenni. Ha nem engeded szabadon Barabást, ezt pedig nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. Mondják Jézus vádlói. Nincs nekünk királyunk, értsd a názáreti Jézust, csak császárunk, mondják azok, akik el akarják ítéltetni Jézust. És ehhez képest a keresztények, Krisztus követői mit tesznek? Azt mondják, hogy értjük mi, hogy van földi hatalmasság felettünk. Végigolvasva az egész új szövetséget, soha nem látunk arra buzdítást, hogy lázadjunk a fennálló társadalmi rend és a felettünk lévő rendelt hatalom ellen. Soha. De azt is mindig leszögezi az ige, hogy az emberi hatalmak fölött áll a valódi király, akiről később a Jelenések könyve, Dániel könyvére hivatkozva úgy nyilatkozik, hogy a királyok királya, az uraknak ura, a mindenek felett lévő hatalmasság, ő Jézus. Amikor elterjedt ez a hír a keresztényekről, hogy mást mondanak királynak a császárhoz képest, ez azért lehetett, mert a keresztények teljesen természetes módon, amikor Jézusnak a címét akarták érzékeltetni, amikor jelzővel akarták illetni az ő urukat, akkor ehhez azt a jelzőt választották, aminél magasabbat nem ismert az akkori köznyelv. A kürios, amit mi úrnak fordítunk, vagy királynak, az azt jelentette, hogy az isteni uralkodó, az isteni császár, Augustust is így hívták, hogy az isteni császár a Kürios. Azt mondták, hogy a mi valódi királyunk, Kürioszunk, az Jézus. Mekkora hatalma volt egy római császárnak szerintetek abban a korban? Mit tehetett meg egy római császár? Mindent. Nem volt kérdés, hogy meddig terjed az ő hatalma. Nem véletlenül nevezték egy idő után ebben a korban már pontosan a császárokat istenieknek, ami már nem messze áll attól, hogy Isten. És végül a római császárok így is tekintettek magukra, hogy istenek. Na hát ebben az összefüggésben nem teljesen természetes, hogy a keresztények pedig azt mondták, hogy de a mi istenünk, és egyúttal a mi királyunk, az nem a császár, hanem egy nálam magasabb szinten álló hatalom, a názáreti Jézus Krisztus. És komolyan is vették azt, hogy felettük egy király áll. Na erre szeretnék ráerősíteni. Mitől volt tehát olyan erőteljes az üzenetük? Mitől voltak legyőzhetetlenek? Attól, hogy komolyan vették azt, hogy van egy királyuk, és ez a király mindenható, és hogyha Jézus a te királyod, akkor fölötted mindenható király áll. Ha te azt mondod, hogy Jézus a te királyod, akkor annak a királynak mindenhez joga van az életedben. Ha te komolyan azt mondod, hogy Jézus a királyod, akkor Jézus mindent megtehet az életedben. Nincs olyan, amihez ne adnál neki hozzáférést, és nincs olyan, amire azt mondhatnád, hogy én ezt most nem akarom, hogyha komolyan veszed azt, hogy ő a te királyod. Ha Jézus tartod a királyodnak, az az életed minden területét felforgatja és átalakítja. Úgy is mondhatnám, hogy azért akarja felforgatni, hogy átalakítsa és helyreállíthassa. Igazuk volt a tesszalonikaiaknak? Ezek az emberek felforgatják a világot. Nagyon is igazuk volt. Mert abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy Jézus a király, önmagában ez az egy mondat mindent felforgat az életedben. Mindent. Mert elkezded a dolgokat Isten szemszögéből látni. Mert amint kimondod, hogy Jézus az én királyom, Isten megfordítja a világot, és azt mondja, hogy szeretném neked megmutatni, hogy én hogy látom a világot. És ez az életed minden területére hatással lesz. Hatással lesz arra, hogy hogy látod az embereket. Micsoda az ember? Miért van itt a Földön? Mi az emberi élet értelme és célja? Ki az ember? Jó vagy rossz? Hogyan álljak hozzájuk? Hatással lesz ennél fogva az emberi kapcsolataidra. Hatással lesz az, ha azt mondod, hogy Jézus a királyod, arra, hogy hogyan látod a kultúrát, a bennünket körülvevő társadalmat. Ennek alapján meg tudod ítélni Isten szemszögéből, hogy mik ennek a társadalomnak az értékei, és mik Isten értékei. Hatással lesz arra, hogy hogyan látod a politikai helyzetet. Hogyan látod a különböző hatalmi szinteket. Hogyan látod a politikához való engedelmeskedésnek a kérdését. Hatással lesz arra, hogy hogyan tekintesz a munkádra. Hatással lesz arra, hogy hogyan tekintesz a pénzkezelésedre, mindenre. És amikor azt mondjuk, hogy felforgatjuk a világot, akkor ebben nincsen semmi túlzást, mert képzelj el egy embert, a barátodat, a kollégádat, az osztálytársadat vagy rokonodat, és elkezded bemutatni neki, hogy Isten hogyan tekint erre a világra. Hány olyan terület lesz, amin azt fogja mondani, hogy én erről nem így gondolkodtam eddig. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy bemutassuk, hogy értem, rendben, de Isten pedig így gondolkodik mindenről. És lehet, hogy egy pillanatban úgy fogja magát érezni, mint ahogy te is érezted akkor, amikor megtértél Jézushoz. Mint hogyha minden a feje tetejére állna. Csak aztán, amikor a feje tetején állva nézed a világot, És hirtelen úgy érzed, hogy azta, minden kitisztul, és egyre otthonosabban mozgok ebben a világban, mert egyre jobban értem Isten akaratát, akkor fogod megérteni, hogy miért volt az, hogy egészen eddigi életemben úgy fájt a fejem, mindig nyomkodni kellett a szememet, hogy tisztán lássak, de valahogy soha nem láttam igazán tisztán. Hogy miért van az, hogy mindig egy picit homályosan láttam, nem értettem, hogy miért működik így ez a világ, hogy hogyan kell gondolkodni bizonyos kérdésekről, és amikor azt érzed, hogy a feje tetejére áll, valójában akkor tisztul ki minden. Ezért van ránk óriási szüksége a világnak. Ha Jézus tartott királynak, az az életed minden területét felforgatja és átalakítja. És ne is nyugodj meg addig, amíg van olyan terület, amiről tudod, hogy Jézus még nem forgatta fel. Lehet, hogy van olyan dolog, amiről úgy érzed, hogy ha a fejem tetejére állok, akkor biztos, hogy lesz olyan, ami ki fog esni a zsebemből. Ki fog esni a mellény zsebemből. És én azt nem akarom. Nekem az kell, de ezek a zsebek nem cipzározhatók, és garantálom neked, hogy ha Jézus tartod a királyodnak, akkor miután felreállt a világ veled egy kicsit, Isten még meg is rázza, hogy minden dolog, ami nem tőle van, az tényleg kihújjon az életedből, hogy elkezd tisztán látni a dolgokat. Úgy, ahogyan Isten látja. De ez nem működik anélkül, hogy ne tudnád azt mondani, hogy az én királyom Jézus. Számomra az Isten és király az Jézus. Ő a mindenható, és én pedig átadom neki az egész életemet. Mert mindenhez joga van. Ez tehát az első alapelv. Szerették a királyukat, és királynak tartották a királyukat. Miért gyenge és erőtlen ma a kereszténység? Ezért. Egy csomó ember, aki azt mondja, hogy Jézus a király, de tele van a zsebem a saját dolgaimmal. Nem akarom, hogy fejreállítson, nem akarom, hogy felforgassa az én kis világomat. Ilyen már pedig nincs. Vagy Jézus a királyod, és akkor mindenestől az övé vagy. Vagy ne mondd magad Jézusénak, hogyha nem tudod azt mondani, hogy te vagy a királyom, és mindenem a tied. Második alapelv. Szerették egymást. Olvasunk egy ilyen rövid fél mondatot. 17. fejezet, 8-9. vers. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. Ki ez a Jászón? Ez a Jászón egy teljesen egyszerű gyülekezeti tag. A tesszalonikai, frissen megalapult gyülekezetnek az egyik tagja. És nagyon hálásak lehetünk érte az Úrnak, és nem is véletlen, hogy belekerült a neve a Bibliába. Mióta ismeri Jászón Pál apostolt és a munkatársait? Hát nagyon nem régóta. Hetekben, maximum hónapokban mérhető. Maximum hónapokban mérhető. De hát inkább napokban, nem? Hát oda mennek, hirdetik az igét a tesszalonikai zsinagógákban, Pál apostol vitázik velük, kiűzik őket, és azért nem botozzák meg, vagy azért nem kövezik meg őket, mert Jászontól kezességet kapnak arra, hogy ezek normális emberek, és ne botozzátok, vagy ne kövezzétek meg őket. De mióta ismerik egymást ezek az emberek? Néhány napja, vagy maximum néhány hete? Oké. Ki az, akivel itt a teremben néhány hete ismerjük egymást? Vannak némelyek. Nagyon hálás vagyok értetek. kezességet vállalnátok értem? Bármiért, amit teszek. Hát ki vagyok én? Hát hallottatok egy néhányszor beszélni. Aztán, mint Pál apostol. Egész érdekes. Na de hogyha arról lenne szó, hogy megáll a Teleki utca 40 szám előtt egy rendőrautó, és azt mondják, hogy Pafkó Tamást keressük, lázítással vádoljuk, államellenes bűncselekménnyel. Melyik őtök az, aki oda jönne? És azt mondaná, hogy én annyira ismerem ezt az embert, hogy mindenképpen kezességet vállalok érte. Igaz? Hát talán akikkel már évek óta ismerjük egymást, remélem, hogy a segítségemre jönnétek. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy néhány napja ismerték egymást. Néhány napja. De a közöttük lévő kötelék olyan erős volt, hogy Jászón kimentette Pált és Szilászt ebből a szorult helyzetből. Miért? Azért, mert az a kötelék, ami összekötötte őket, az messze több, erősebb és mélyebb bármilyen köteléknél, ami más emberekkel összeköt bennünket. És ez a mi hitünk. Annyira szerették egymást, ilyen rövid idő alatt, és olyan mélységben megértették, hogy mi az a kötelék, ami összeköti őket, hogy ilyen rövid ismeretséggel is azt mondta Jászón, hogy én kezességet vállalok azért, hogy ezek az emberek nem köztörvényes bűnözők. A gyülekezetünk akkor tud, és akkor fog hiteles képviseletet mutatni, akkor fogja hitelesen képviselni az Urat Debrecen városában, hogyha mindannyian, akik itt ülünk ma ebben a teremben, és mindenki, aki hiányzik ma innen közülünk, mindenkivel kapcsolatban azt tudja mondani, hogy én kezességet vállalok érted. Na ez a valami. Ki az, aki úgy érzi, hogy ehhez fel kell kötni? Én úgy érzem. Ahhoz, hogy mindannyian, akik ehhez a gyülekezethez tartozunk, azt tudjuk mondani, hogy én kezességet vállalok, érted is, meg érted is, meg érted is, meg értem is, és ugyanezt elvárom magammal kapcsolatban, ehhez nagyon kell értenünk azt a köteléket, ami összeköt bennünket. Mert ez a kötelék Jézus áldozatában gyökerezik. Márpedig, hogyha valaki komolyan veszi Jézus áldozatát, arról nagyon hamar kiderül, hogy nem lehet bevádolni olyan dolgokkal, mint amikkel Pálékat vádolták. Hogyha Krisztus követője vagy, akkor tisztán fogod élni az életedet a házasságodban. Ha Krisztus követője vagy, akkor tisztán fogod élni az életedet a családi kapcsolataidban. Ha Krisztus követője vagy, akkor tisztán fogod élni az életedet az anyagi természetű dolgaidban. Ha Krisztus követője vagy, akkor tisztán fogod élni az életedet a bennünket körülvevő társadalomban, a kultúrában. És aki tiszta az élet minden területén, mert Jézus a királya, és a királynak számol el első körben, és a királya akaratát teszi, aki pedig a tökéletes világnak és a tisztaságnak a királya, na azért az emberért én bármikor felelősséget vállalok. Ha azt mondja, hogy az én királyom Jézus, ha ez köt össze bennünket, akkor bármilyen rövid idő alatt testvérekké válunk. Ez az, amit Jászón, meg a többiek, gondolom a háznépe, vagy az a néhány előkelő görög asszony, meg zsidó, aki megtért, a tesszalonikai friss gyülekezet, ezt értették meg, Ha komolyan Jézus a messiás, ha komolyan ő az eljövendő király, ha tényleg ő az Isten, és ezek az emberek hozták nekünk az ő jó hírét, hát akkor ezek se gonoszak lehetnek, se gonoszak nem lehetnek, se felforgatók nem lehetnek, se rosszat nem akarnak, sőt, mindennek az ellenkezőjét. Akkor én értük felelősséget vállalok. A mi közösségünk, mint Trinity gyülekezet, nem szimpátián alapul, hanem az Isten igazságán. És ezért elpusztíthatatlan, és ezért elszakíthatatlan. A mi közösségünk nem pusztán szimpátián alapul, az egy dolog, hogy azután, hogy Isten igazságát elfogadjuk, és testvérekként tekintünk egymásra, ezután jön a szimpátia, jön a szeretet. De az Isten igazságán alapul a mi kapcsolatunk. Hogy rátok nézek, és azt tudom mondani, hogy ezeket az embereket jegyzik a mennyben. Hogy mindenki, aki itt velem szemben ül, az fontos a mennyei királyságban. Név szerint ismernek benneteket, különlegesen nagy becsben tartanak benneteket a mennyben. Na ezek után ki az, aki az Isten népével és az Isten gyermekeivel kapcsolatban bántóan, kritikusan merne hozzáállni? Ettől volt olyan erős az üzenetük. Hogy megértették, hogy olyan kötelék köti össze őket, ami minden másnál erősebb. Hogy rád nézek, és azt kell mondanom, és azt tudom mondani, hogy ez az Isten gyermeke. Ezt az embert Isten nagyon nagy becsben tartja. Hát akkor én hogy tehetnék mást? Csak ezt tudom én is tenni. Ez az, ami összeköt bennünket, és ez az, amiért közösséget tudunk vállalni egymásért. És ha ez megvalósul, erre mondja Jézus azt, hogy arról fogja megtudni a világ, hogy az enyém vagytok, ha szeretitek egymást. Olyan gyülekezetek nem képviselik Istent, akik szétrágják egymást, akikről az a hír járja, hogy hát oda inkább ne menj, mert ott még azt se tudják eldönteni, hogy egymással jóban vannak-e. Az elég ciki, ha ilyen híre van egy gyülekezetnek. De a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek nem lehet ilyen híre. Miért? Mert Jézus tartjuk a királynak, és mert kezességet vállalunk egymásért, mert Jézus a királyunk. Na így menjünk tovább. Harmadik alapelv. 11. versben ezt olvastuk. A béreaiakról van szó, tehát ahová a tesszalonikaiak előzik őket, a szomszédos város. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Pál apostol az apostolok cselekedeteiből úgy tűnik fel a számunkra, mint valamilyen keresztény szuperhős. Egy legyőzhetetlen. Persze nem úgy, mint a hollywoodi szuperhősök, hogy sérthetetlen. Nagyon is látjuk, hogy sérthető. És bizony megjegyzi, hogy hányszor botozták meg, megjegyzi, hogy hányszor kövezték meg. Nem esett jól neki a hajótörés, nem esett jól az, amikor kiűzték egyik városból a másikba, de mégis legyőzhetetlen ez az ember. Mert hogyha egyik helyről kiűzik, megy a másikra. Ha megbotozzák, megkövezik, összeszedi magát, és megy tovább, és csinálja ugyanazt. De miért volt ilyen legyőzhetetlen? Azért, mert ismerte az írásokat. Mert ismerte Isten üzenetét keresztül, kasul, fentről, lefelé, lentről, fölfelé, előről, hátra, hátulról, előre. Minden hogyan ismerte az írásokat. Ismerte ezt a könyvet. Természetesen az Ószövetségi részét. Tudta, hogy Isten hogy gondolkodik. Ismerte Isten gondolkodás módját. És soha semmi más nem mondott, csak ezt. Soha semmi más nem hirdetett, csak ezt. Ezt viszont újra, és ez legyőzhetetlenné tette őt, hogy tudta, hogy hogyan gondolkodik Isten, tudta, hogy egyes témakörökről mit gondol, mit kell hirdetni erről, mert ismerte az írásokat. És amikor a béreaiak vitába szálltak vele, azt nem úgy tették, mint a tesszalonikaiak, hogy űzzük ki, botozzuk meg, ingereljük fel a sokaságot, hanem azt mondták, hogy ha nem Istentől van ez a dolog, akkor az írások alapján le fogjuk tudni győzni. Mert a béreai zsidók azt mondták, hogy Isten igéje az igazság. Ebből az igazságból csak egy van. Akkor az azt jelenti, hogy vagy Pálnak van igaza, vagy ha utána járunk, akkor legyőzzük őt, és nekünk lesz igazunk. Nem tudták legyőzni. Jelentem, nem tudták legyőzni. Hanem megtértek. Sokan. Mert nem erőszakkal válaszoltak, hanem alázattal, és sok-sok megtérés lett az eredménye. Napról napra kutatták az írásokat, de nem tudtak szembeszállni érdemben Pállal, mert Pál az Isten üzenetét hirdette nekik, Isten igazságát. Nem azért volt legyőzhetetlen, mert annyira ékes szólóan beszélt, hogy megdumálta az embereket, hanem azért nem tudták legyőzni, mert Isten igazságát képviselte. A mi üzenetünk azért és addig lesz legyőzhetetlen, amíg az írásokat képviseljük. Ehhez viszont ismerni kell az írásokat. Úgy, ahogyan Pál. Erre pedig oda kell szállni az idődet, képezni kell magadat, és tartanod kell a sorrendet, hogy mindig Isten legyen az első. Múlt héten a vezetőséggel és a házi csoport vezetőkkel elköteleztük magunkat arra, hogy évente egy hetet közös tanulással fogunk tölteni. Ide hozzuk a TCM-nek a megfelelő képzését, hogy házi csoportvezetőként és a gyülekezet vezetőiként elmélyüljünk az Isten ismeretben. És elköteleztünk magunkat a folyamatos önképzésre. Ezért kérdeztem Renit, hogy gyarapodott-e az Isten ismereted. Mert ez a cél. Nem az a célunk, hogy papírunk legyen, az a célunk, hogy jobban megismerjük Istent. Miért? Azért, mert azt látjuk, hogy ez a növekedésnek a kulcsa. Ahhoz, hogy ezek a sorok megteljenek üdvözülőkkel, ahhoz nekünk mindennél jobban ismernünk kell Istent. Ehhez pedig képezni kell magunkat. Mert Pál apostol is folyamatosan képezte magát. A legnagyobb tanítókhoz járt. Ennek ellenére, amikor megtért, nem szégyelte leülni az apostolok lába elé és tanulni tőlük. Nem szégyelt 13 évet tanulással tölteni az életéből, mielőtt beállt ebbe a munkába. Azért és addig lesz legyőzhetetlen a mi üzenetünk, amíg az írásokat képviseljük. Ehhez viszont nagyon kell ismernünk az írásokat. Te kutatod napról napra az írásokat? Kutatod napról napra az Isten igéjét? Bújod? Zavar, ha nem értesz valamit? Utána mész, hogyha nem értesz valamit? Vannak házi csoportvezetőitek. Itt vagyok én. Gyertek hozzám. Annyira örülnék, hogyha folyamatosan olyan e-maileket kapnék, hogy Tamás, ezt nem értem. Segíts már megmagyarázni. Bár hogyha mindenki mindent ért, akkor annak még jobban örülök. Talán még nem. Én sem. De elhatároztuk magunkat, hogy képezzük magunkat. Mert azt a hatást szeretnénk elérni, amit Pál apostol és a munkatársai elértek. Mert a te evangéliumod és a mi evangéliumunk akkor fogja felforgatni és helyreállítani az emberek életét, hogyha a te életedet felforgatta és helyreállította. Anélkül nem. Amíg nem állsz oda Isten elé, nem mondod azt, hogy te vagy a királyom, forgasd fel az életemet, hadd lássam úgy a világot, mint te, hadd lássam a te szemeiddel a világot. Hadd legyen nekem az fontos, ami neked fontos. Hadd érezzek úgy az emberek iránt, ahogyan te érzel. Hadd akarjam megmenteni úgy az embereket, ahogyan te akarod megmenteni őket. Amíg nem fordul fel fenekestől a te kis világod, meg az én kis világom, amíg van olyan rész, amire azt tudod mondani, hogy ez nem a királyé, még nem esett ki minden a zsebemből, addig nem tudsz odaállni mások elé, és azt mondani, hogy figyelj, szeretném neked a világ legfontosabb üzenetét elmondani. Gyere, hadd hívjalak meg egy kávéra. Nem fogsz belefutni olyan beszélgetésekbe, autómosás közben, kertészkedés közben, munka közben, egy szünetben, amikor azt tud már mondani, hogy az én üzenetem legyőzhetetlen. Amíg nem ismered az írásokat, amíg nem szánod oda magadat, amíg nem tudod azt mondani, hogy Jézus az én királyom, és amíg nem tudjuk mindannyian azt mondani, hogy úgy szeretjük egymást, hogy kezességet vállalunk mindenki, mindenkiért. Viszont ebben a munkában vagyunk. Semmi gond. Ezért dolgozunk, ezért vagyunk együtt, ezért tanulunk Istentől, hogy ez megvalósuljon. És meg is fog valósulni, igaz? Ugye, hogy meg fog valósulni? Meg fog valósulni. Ezért lesz a Trinity olyan hely, ahova sokan jönnek, mert tőlünk akarnak tanulni Istenről. Mi pedig azt fogjuk mondani, hogy itt vagyunk, kérdezzetek. Erre vártunk. Amen. Halleluja. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Szerető királyunk, Úr Jézus Krisztus, a tieid vagyunk. A tieid vagyunk, és nem másé. Egyedül a tieid vagyunk, és ezen a mai délelőttön újra átadjuk magunkat neked. Urunk, szeretnénk a munkatársaid lenni a világ felforgatásában, mert hisszük azt, hogy akkor áll helyre az emberek élete, ha kimozdítod őket, hogyha meghallják a te üzenetedet. És mi ezért készek vagyunk mindent vállalni, Urunk. Mindent, de mindent. És nem akarunk olyan területet hagyni az életünkben, ami nem a tied. Teljesen és mindenestől odaszánjuk magunkat neked. Urunk, odaszánjuk magunkat arra, hogy tanuljuk a te igédet. Hogy megértsük az írásokat. És meg akarunk ragadni minden lehetőséget, atyánk. Hogy tanuljunk rólad. Úgy akarunk ismerni téged, ahogyan csak egy emberi lény megismerhet. És nem akarjuk alábbadni. Mert látjuk, hogy küldetésünk van. Mert látjuk, hogy fogy az idő ennek a világnak a megmentésére. Mert látjuk azt, hogy használni akarsz bennünket. Mert látjuk a szükséget a világban, és mi be akarjuk tölteni. Hitelesen akarunk képviselni téged, Úr Jézus. És köszönjük, hogy te minden erőt megadsz ehhez, és ez nem bonyolult, Urunk. Szeretni akarunk téged, mert te vagy a király. Szeretni akarjuk egymást, mert a te véred köt össze bennünket. És szeretni akarjuk a te igédet, mert az az igazság. Kérünk, hogy ebben áldj meg bennünket a mennynek minden erejével. Amen.